ha szívem szerint kéne cselekedni, akkor egész Eszter könyvét elolvasnám most előttetek. Annyira sokatmondó, annyira gazdag, annyira változatos fordulatokban gazdag ez a könyv, és nagyon sokat lehet belőle épülni, hogyha nyitott szívvel, imádkozó szívvel olvasnánk ezt a könyvet. Hát erre azért nincsen lehetőség, de azért tudom tanácsolni, hogyha van valakinek 3/4 órája, egyszer így a jövő hét folyamán, akkor vegye elő az Eszter könyvét, és úgy ezt exuszra olvassa el, nagyon jól fogja magát érezni, és sok mindent lehet abból tanulni. Akik ismerik ennek a könyvnek az eseményei, történetét, talán könnyebben tudják majd követni az ige hirdetésnek a vonulatát, de hogyha valaki nem ismeri, nagyon remélem, hogy az is meg fogja érteni belőle Isten szavát és üzenetét. Ez a könyv egy nagyon furcsa könyv a Szentírásban. Ugye a Bibliát azt szoktuk mondani, az jellemzi leginkább, hogy Istenről tesz bizonyságot. Még közelebbről az Úr Jézus Krisztusról. Már az Ószövetség első lapjain kezdődik, és ez a bizonyság tétele Istennek az ő fiáról, bár még nem jelent meg, nem született meg testben, de már ott van az Úr Jézus, őt szemléljük végig az Ószövetségben, majd az ő megszületésének, szolgálatának az idői, szavai, tanításai, és azután az apostolok cselekedeteit, leveleket, végig Jézussal van tele ez a drága könyv és ez a kijelentés. Eszter könyvében Isten neve egyszer se fordul elő. Hát ez egy ilyen kapuk tojás. Egy olyan könyvben, amelyik tele van Jézus Krisztusról szóló rejtett vagy nyilvános kijelentésekkel, van egy olyan könyv, ahol Isten neve elő sem fordul. De még csak az Új Szövetség sem emlegeti Eszternek a könyvét. Jézus azért beszél Mózesről, a prófétákról, bizonyos bibliai eseményekről, vagy az apostolok visszautalnak ószövetségi korokra. Eszter könyvéről hallgat az Új Szövetség. Aztán a Biblia kritikát nagyon megtépázta egy nagy felfedezés, amikor a Holt tenger mellett régi-régi ószövetségi iratokat fedezett fel egy kis beduin pásztorfiú, és ezek a leletek sok minden tudományos tév tanításra rácáfoltak, és alátámasztották az ószövetség hitelességét, ihletettségét, szerzőségét. Olyan tekercs nem került elő, amely az Eszter könyvével foglalkozna. Egy olyan talán ez a könyv. Ebben a könyvben például még csak azt se látjuk, hogy az emberek imádkoznának, bár olyat látunk, hogy böjtölnek, de hogy böjt közben esetleg imádkoznának is, hát az meg sincs említve. Más könyvekben magukat az imádságokat olvassuk, itt nem csak, hogy imádságot nem olvasunk, de még arról sem olvasunk, hogy valaki imádkozik, arról, hogy nem eszik, arról olvasunk meg, hogy hamuba öltözik, meg zsákruhába, de imádságról nem olvasunk ebben a könyvben. Nem tudjuk, hogy ki írta ezt a könyvet. Nem tudjuk, hogy kinek írta ezt a könyvet. Más levelekből azért ez kiderül, ugye a Mózes könyve, vagy a Timóteushoz írt levél, ezekről nem tudjuk. Hol van ebben a könyvben Isten? Ebben a hiányos könyvben? Mit keres a Bibliában az Eszter könyve? Hol lehet felfedezni Eszter könyvében az Isten? Nagyon röviden lehet rá válaszolni. Az eseményeiben lehet felfedezni. És akik felfedezték annak idején, azok tették be a Bibliába, és akik felfedezik ma, azok olvassák meg, hallgatják szívesen az Eszter könyvét, mert Isten benne van az eseményekben, amik itt történnek, egy értelmű, hogy az Isten újra nyúlt le a zsidó népnek az életébe, egy családnak az életébe, egy nagy világ uralkodónak az életébe, és félre sem lehet ismerni, hogy itt a történelem ura cselekszik. És ma délelőtt arról hallottunk előadást, az ennek a mai napnak a témája, hogy törődés vagy beletörődés, lehet-e változtatni a sorsunkon, és ez a könyv pedig arról szól, hogy Isten hogyan változtatta meg egy nőnek, meg több férfinak az életét, és egy egész nemzetnek az életét hogyan változtatta meg. Ez egy csodálatos bizonyságtétel arról, hogy Isten, aki a történelem ura, aki a sors ura, az a kezében tartja a dolgokat, mérhetetlen nyugalommal, nem kapkod, nem rágja a körmét Isten, jaj, most mi lesz, most minek kell következni, nem olvas gyorsan bele a forgatókönyvbe, mint ahogy én majd a jegyzetembe fogok néha belepillantani, hogy vajon most mit kell csinálni, hanem teljes nyugalommal irányítja a világnak a sorsát, benne az Eszternek a sorsát, meg a zsidóság sorsát, benne meg a tiédet, a személyes sorsodat, a te alkotód a kezébe vette és irányítja. Csodálatos bizonyságtétel erről ez a könyv. Hadd mondjak egy rövid bizonyságot az életemből, már csak annak okán is, hogy a délelőtti kis epizódhoz folytatólagosan hozzátartozik, és a történelem ura, az események ura hogyan avatkozott be a mi életünkbe is, és hogyan vezetett bennünket tovább. Elmondtam, hogy volt egy olyan szolgálati lehetőség, amit nem vállaltunk el a feleségemmel, nem terjedt ki addig a hitünk, és letettünk arról, hogy kimenjünk Ukrajnába, kárpátaljai magyar területekre szolgálni. Na de eddigre már mindenki eldöntötte, hogy milyen gyülekezetbe fog menni, mindenütt előre meg volt beszélve, hogy hova kerülnek, és mi az utolsó pillanatban visszaléptünk, és ott volt egy nagy kérdés, hogy akkor mi hova fogunk menni, hol fogok dolgozni, hol fogunk megélni, hol fogunk lakni, kis gyermekkel majd, ha megszületik. Hát, csupa nyitott kérdések voltak, nem tudtuk, hogy ez hogy fog bekövetkezni, és remegett a szívem, és féltem. Féltem kimenni is, féltem maradni is, hát ettől kevésbé féltem, ezért maradtunk, és elmentem egy olyan tanáromhoz, professzoromhoz, aki az Úr Jézusnak megváltott gyermeke, és bekopogtattam hozzá, korábban is tanácsolt engem egy-két dologban, és mondtam neki, hogy Panti bácsi, nem tudom, hogy mi legyen, nagyon fél a szívem, ez és ez a dolog történt. Így döntöttünk, és nem tudom, hogy Isten hogy fog nekem jelezni, hogy hol van az én szolgálati területem. És akkor Anti bácsi leültetett, és az ő bölcsességével, élettapasztalatával azt mondta, hogy Lajos, és az van a szívemben, hogy imádkozzunk, és kérjük az Istentől, hogy ne ahogy te gondolod, hogy valami igét, vagy valami álmot, vagy valami rendkívüli kijelentést kapjál, hanem egyszerűen amilyen lehetőség ki fog először tárulni, amilyen kapu először megnyílik, az ő tőle legyen. Az ördög majd csak a második vagy a századik lehessen, amit Isten készít neked, az legyen az első lehetőség, ami megnyílik. Úgy megnyugodott az én szívem is benne, és olyan jó volt imádkozni így. Uram, legyen meg a te akaratod, és ami lehetőség megnyílik, én nem akarok keresni, kutatni, harcolni emberi módon. Én felhagyok ezzel, és amit te megnyitsz, az tőled lesz. Könnyű helyzetben voltunk, mert egyetlen egy lehetőség adódott, de ez 2-3 nap múlva. Nem kellett nagyon sokat várni. Csörög a telefon, felveszem, bemutatkozik az illető, XY, esperes vagyok, te nem ismersz engem, de én ismerlek téged. Hát mondom, ki ez a titulzatos személy. Tudom, hogy innen Békés megyéből vagy, tudom, hogy Sárospatakon tanulsz. Gondoltál-e arra, hogy harcoljon Békés megyéből? Ma arra gondoltam, oda megyek, ahol az Úr hív. Na, akkor gyere a békési református gyülekezetbe, ott legyél segédlelkész. Mondtam, köszönöm, már indulok is. Hamar ment az igen a lánykérésre. Úgyhogy feleségemmel összecsomagoltunk, és azután indultunk a szolgálati helyünkre, pár hét elteltével, és tulajdonképpen ott találkoztam újból az én régi barátommal, Bogus András testvérrel, ott ford még jobban össze a szívünk, és azután végül majd hosszas kerülőkön keresztül úgy kerültem én baptista közegbe, gyülekezetbe. Tehát az Úr elé tártuk, hogy hadd legyen meg, amit ő akar, irányítsa ő az eseményeket. Ez egy csodálatos dolog, hogy meg lehet Isten kérni arra, hogy irányítsa ő az eseményeket. Aki ismeri az Eszter könyvét, az tudja, hogy ebben az Eszter könyvében van 2 esemény sor. Az események összefüggően követik egymást. Nagyon sok esemény követi egymást, hát most nem tudom elmondani a könyvet, azért lenne jó elolvasni, mert csupa eseménysor. Van benne egy isteni eseménysor, amit az Úr munkál, az Úr végez el. Véletlen egybeesések. emberi gondolatok. A hitetlen uralkodó agyában éjszaka kipattan egy ötlet, mert nem tud aludni az ártatlan, hogy elővegye a krónikák könyvét, amit az ő saját életében írtak, és olvasgasson abból. Így kerül majd Márdokeus egy előkelő pozícióba. Isten mondta, hogy na most kedves király, te ne aludjál. Most jusson eszedbe, hogy elolvasd a krónikák könyvét, és akar megjutalmazni, amit akkor elfelejtettél. És az is tőlem van, hogy akkor elfelejtetted megjutalmazni, amikor jót tett vele, mert lefülelte az orgyilkosokat, akik a király életére törtek. És nem kaptak semmi jutalmat. Ezt volt hivatott pótolni a király most, de korábban elfelejtette. A feledékenység, az eszébe jutás, az álmatlanság is, mind Istentől volt. És aztán sok-sok esemény követi még, ez egy kicsi lánc szem, amit most elmondtam, és kiteljesedik az Isten szabadítása, és azt is megfigyelhetjük az Eszter könyvében, hogy van egy ördögi eseménysor. Elindít az ördög is egy eseménysort, és azt akarja, hogy elpusztuljon a Hámán, a Márdokeus, elpusztuljanak a zsidók, és az Istennek a dicsősége porba hulljon és semmivé. Ördög is elindított egy dominó, meg az Úr kegyelme is elindított egy dominósor. Na most ez erről az esemény sorról, ennek a jellemzőiről szeretnék egy pár tanulságot előttetek elmondani. Az első dolog az, hogy mi robbantotta ki, mi indította el ezt az esemény sort. Mind a kettő egyetlen esemény indította el. Ez nagyon érdekes, majd erre kitérek még. Egy nagyon apró kicsi dolog, ami az első dominó volt, amit el kellett dönteni, és emiatt támadásba lendült az ördögi sereg, és emiatt elkezdett munkálkodni az Isteni sereg. Ez egy nagyon kicsi dolog volt. Ez egy elhanyagolható kicsi dolog volt. Nem arról olvasunk, hogy Márdokeus valami nagy dolgot csinált, hanem igazából egy passzív dolgot csinált, nem arról olvasunk, hogy lánglelkű módon prédikált és megtérésre hívta az embereket, vagy Istenről bizonyságot tett, vagy valami nagy munkába kezdett volna, egy passzív ellenállás volt az ő részéről a nagy méltóságú Hámán tiszteletes úr előtt, nem borult le, nem adott neki hódolatot, nem adott neki tisztességet, pedig ez volt az előírás, hogyha jön Hámán, akkor előtte le kell borulni és tisztességgel telíteni. De Márdokeus nem tette ezt. Nagyon kicsi dolog ez, és elmondom, hogy miért kicsi. Annak idején, amikor élt Eszter és Márdokeus, annak idején már rég vissza kellett volna az összes zsidónak térni a szentélyre. 70 éves fogsággal büntette őket Isten az ő engedetlenségükért. Ez a 70 év már rég letelt. Azt mondta Jeremiás és Ézsaiás próféta, ha majd leteli, menjetek haza. Na, egy része a népnek hazatért, egy másiknak meg esze ágába se volt hazatérni, maradtak ott, ahol voltak. Ez egy engedetlenség. Márdokeus egy engedetlen népnek, vagy egy engedetlen résznek a fia, a leszármazottja, vagy éppen ő maga is engedetlen volt, mert nem ment haza úgy, ahogy a proféták ezt megparancsolták. Nem építette a templomot, nem építette Jeruzsálem omladékait, ott maradt, ahol jól beleélte magát abba a közegbe, és berendezkedett ő ott persa módon. Meggazdagodott, hogy ki tudja, milyen kötelei volt. Tehát nem mondhatjuk, hogy ő egy nagy vallási vezér az Isten népe között. Aztán azt sem olvassuk, hogy ő Isten imádta. Sehol nem olvassuk, hogy Márdokeus Isten előtt leborult volna. A Dániel könyvében olvassuk, hogy Dániel az Isten imádta, és ebbe kötöttek bele a főemberek. Ezért jelentették fel Dáriusz király előtt, és ezért kellett az oroszlánok belmébe vettetnie. De nem olvasunk ilyet Márdokeusról. Őről nem derül ki. Lehet, hogy imádkozott minden nap, de ez valahogy nem volt olyan jellemző, vagy annyira fontos, hogy ide elé kerüljön. Aztán, amikor rákérdeznek, mert rákérdeznek, de miért nem borulsz le Hámán előtt? Akkor nem azt mondja, azért,
mert én a seregek ura, Izrael Isten előtt borulok le csak.
Nem mondott ilyen.
Annyit mondott, azért, mert én zsidó vagyok.
Ennyi az össz védekezés és a felelet. Nem egy bátor hitvallás, igaz? Vagy legalább folytathatta volna. Zsidó vagyok, és nagyon jól tudjátok, hogy a zsidók csak Isten előtt borulnak le.
Tehát kicsit úgy védekezik, hogy nem tesz arról bizonyságot, hogy ő egy hívő ember, hogy ő neki istene van, hogy ő neki van egy identitása, és az ellentétes azzal, amit itt kérnek tőle. Annyit mond, hogy zsidó vagyok, a nemzeti származásáról bizonyságot tesz, és itt megáll. Nagyon pici dolog. Ez is jó, hogy ezt elmondta. És jó, hogy nem imádta Hámánt, vagy nem borult le. Ez jó. Egy olyan picike dolog, nem? Ennél többet várnánk azért, aki itt ül most közöttünk, ha csak ennyit csinálna a világgal szemben, vagy a gyülekezetében ennyi szolgálata lenne, azt mondanánk, testvér, többet kéne, hogy dolgozzál az Úrért. De ez a Márdokeus csak ennyit tett, hogy nem borult le. És ez a kicsi dolog indította aztán haragra Hámánt, haragra az ördögöt, indít el egy ördögi, és indít el egy isteni esemény sor, mert Isten is elkezd munkálkodni. És ezt tudjátok, mit jelent? Ez azt jelenti nekünk, hogy nekünk néha a kicsi dolgokat kell csak megtenni. Hogy azt jelenti, hogy a kicsi dolgokat kellene legalább megtenni. Senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy bátor hitvallója legyen az Úr Jézus. Csak arról akarok beszélni, hogy látjátok, hogy néha egészen rendkívüli dolgok történnek, akkor, ha valaki legalább azt a kicsi dolgot fel tudja vállalni. Ha nem tudsz nagy dolgokat megtenni, ha azt mondod, soha nem leszek olyan, mint a nagy bohus, meg soha nem tudod majd gyülekezetet plántálni, mint Csongrádon csinálják a Laciék, én csak egy kis porszem vagyok, de legyél az a kis porszem, kérlek! Ha csak eddig viszi az erőt, hogy passzívan nem csinálsz valami bűnt, akkor legalább eszed meg. Majd az ördög meg fog rád haragudni. Hát ha jól esik neki, tegye. És az Isten meg fog téged oltalmazni. És cselekedni fog az Isten. Ha csak ez a kicsi dolog is. Ez hadd legyen az egyik üzenet ebből. De az is hadd legyen üzenet, hogy látjátok, az ördög is észrevette ezt a kicsi jót, meg az Isten is észrevette ezt a kicsi jót. És azt hiszem, hogy nekünk ezt meg kell tanulni. Hát ne az ördögtől tanuljuk meg, az Úrtól tanuljuk. Észrevette azt a kicsi jót. Néha, amikor egy testvér előjön, testvérről beszélgetünk, szoktunk ugye másokról beszélni. Hát lehet ezt rosszul csinálni, de lehet jól is. És akkor én nem tudom, én hajlamos vagyok arra, hogy hallottátok, hogy imádkozott? Igen, de mit csinált a múlt héten? Mit érdekel engem? Végre hallok tőle egy jó imádságot. Végre látok tőle egy kis buzgalmat. Végre látom, hogy abból a merev állapotából ki tudott lépni, és előre tudott haladni, és az Úrra tekintett legalább egy pillanatra. Olyan jól esett. Hát mit a többit hánytorgatjátok? Örüljünk annak a kicsinek. Testvérek, nem mondom, hogy mi álljunk le a kicsi dolgoknál. De tanuljunk meg kicsi dolgokban is gondolkozni. Úgy, ahogy ez az eset minket megtanít, valaki, aki nem beszélt Istenről, nem olvasunk róla, hogy imádkozott, ott maradt, ahol nem kellett volna maradjon, de egy dolgot megtett. Nem imádott emberek, nem hajbókolt emberek előtt. Olyan jó lenne, ha nekünk is lennének ilyen sok kis apró kicsi dolgai, meg észrevennénk. Igaz, hogy az a testvér nem igazán van a helyén. Igaz, hogy valamiben nem lát jól, vagy sok mindenben. De becsületére legyen mondva, hogy azt a bűnt nem követte el. Vagy azt a jó tettet elkövette. Vegyük ezeket észre. Aztán még arra szeretnék kitérni, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi indítja el ezeket az eseményeket? Hát mondtuk, hogy alapvetően az, hogy a Márdokeus, az nem hajból volt a Hámán előtt. De ugye a történelemben, időben történik még valami korábban. Eszter úgy került királynői tisztségre, hogy a korábbi királynő engedetlen volt. De ez még jóval a Márdokeus engedetlensége előtt van. És ezzel kezdődik el az isteni eseménysor. Mert Vásti engedetlen volt a királynak, ezért a király letette őt. Hát úgymond elvált tőle, ha tetszik a kifejezés, divatos szóval. És keresett magának egy új királylányt. Sok királylány közül választhatott, mert ő megtehette, és Esztert választotta, aki zsidó lány volt. És majd az Eszter közbenjárására menekedett meg az egész zsidó nép, akik ellen Hámán halálos ítéletet készített, és ezt ki az egész 127 tartományba, a perzsa birodalom minden szegletére kiküldte, a zsidókat, ahol vannak, öljétek meg. Eszter a kulcsfigura, aki aztán bemegy Ahasvéros királyhoz, és kéri, hogy ez legyen megszüntetve ez a parancsolat. És ő neki előtte valahogy be kellett kerülni. És amikor még el se kezdődött az ördögi terv, el se kezdődött az ördögi cselekmény sor, Isten már elkezd cselekedni. Már megelőzi ezt a dolgot. És ő már elkészíti azokat az eseményeket, ő már előre gondoskodik a szabadításról, és előre gondoskodik a szabadítóról. És ezt nekünk nagyon jól meg kell jegyezzünk, hogy ez kivétel nélkül minden esetben így van. Isten nem hagy egyetlen olyan dolgot sem, amikor az ördög őt meg tudná előzni, és hogy fázis késésben legyen, és lehéssen a te szabadításodról. Ilyen nincs. Hanem Isten mindig időben cselekszik, csak mi még sokszor nem látjuk ezt. És Eszter királynő se látta. Márdokeus se látja. Csak egyszer majd később jut Márdokeus eszébe. Te Eszter, lehet, hogy te éppen azért vagy ott, hogy most ezt a dolgot megakadályoz. És akkor Eszter azt mondja, hát lehet. És akkor fedezik fel, hogy Isten már előtte cselekedett. Hála az Úrnak, hogy egy pár embernek a megtérését láthattam, vagy szolgáltattam a megtérésük felett. Egyszer se tudom elmondani azt, hogy Isten ne előzött volna meg. Mindig láttuk, hogy volt imádkozás előtte. Mondja Kálmán testvérünk, olyan Isten félünk volt, ha a kocsmában valaki szitta az Úr Jézus, azt mondta, hogy hagyd abba, mert bemosod. Csak valahol volt benne Isten félelem, igaz? Mindig valahogy megelőzött minket az Úr. Mindig egy éjséget támaszt, vagy Bibliája volt az illetőnek, vagy bizonyságtételt hallott, vagy kazettán, vagy innen, onnan. Mindig valahogy Isten már elkészítette azt a szívet, és amikor mentünk úttörőként, azt láttuk, hát itt már valaki feltörte az utat. Megelőzött bennünket Isten szeretete, Isten kegyelme, Isten követeli már itt jár. Ez egy csodálatos dolog, hogy Isten gondoskodott megoldásról. És ez jó, hogyha mi tudjuk, és jól elrejtjük a szívünkbe, hogy testvér, bármilyen veszélyhelyzet fenyeget téged, biztos lehetsz abban, hogy Isten előre gondoskodott a megoldáson. Nem maradt le Isten semmi, csak te még azt nem látod. De már el van készítve, de már ott van a megoldás. És gondoljunk csak arra. Arra Jézus Krisztusra, aki a világ megalapítása óta megfeszítetett. Nem azt mondja az ige, hogy időszámításunk után 30-ba vagy 27-be vagy... Azt mondja, a világ megalapítása előtt megfeszítetett. Így van bizonyságtétel az Úr Jézusról. És ő mindeneknek előtte volt. És mindenek, amik vannak, ő ránézve vannak, testvérek. Nem úgy volt, hogy Isten törte a fejét, jaj, mit csináljak ezzel az ördöggel, ez fellázott ellene, meg a bűnös emberekkel. Nem kellett ott neki aggódnia a mennybe. Isten, mielőtt még baj történt volna, elkészítette a megoldást az Úr Jézus Krisztusban előre, és mielőtt vétkeztünk volna, ő előbb szeretett téged. Ez egy csodálatos dolog, de még egy bűnt sem követtél el, de amit elkövettél, azért Jézus Krisztus már régen megvan. Régen el van készítve számodra a megoldás. Nem most dől el, hogy van-e a számodra szabadítás, vagy nem. Ez régen eldőlt, hogy van a számodra szabadítás. Nem most dől el, hogy kezdhetek-e új életet, vagy nem. Hogy Isten beengede engem az ő királyi palotájába, az örök élet boldogságába, az új élet kegyelmébe. Ez rég el van döntve. Ez egy tény. Tudjátok, mi a bizonyíték? A gyerekeinknek mindig elmondom, mindig elfelejtik.
nem tudnak általában már csak a nagyobbak, akik tízszer hallották. Mi a bizonyíték, hogy tudom, hogy Isten szeret? Nem egy kijelentés kell erre, hogy valami mennyei megnyilatkozás, lerepül éjszaka egy angyal, kezet fog veled és azt mondod, kedves vagy Isten előtt. Nincs ilyenre szükséged. Onnan tudjuk 100% bizonyossággal, hogy Isten szeret és megoldást készített előre az életedbe, hogy az ő fia, Jézus meghalt a Golgotán. Nincs több bizonyíték. Nem is kell. Érted? Egy dologgal bizonyította Isten. Gondold el, ha te valamit komolyan akarnál kifejezni. Írnál egy levelet, aláírod, odaadod annak az embernek, megkérdezni, de biztos, hogy igaz, ami a levélben van? Munkahelyen szoktam mondani, mikor az alkalmi munkáról adunk ki igazolást, ilyen munkaügyi hivatalban dolgozok, és akkor az ügyfeleknek mindig magyarázom, mit írnak alá. Hát csak tudja, nem az ember, mit ír alá. Na mondom, ez egy igazolás az éves jogviszonyról. Ez egy adatlap, ami alapján mi nyilvántartást vezetünk a munkavégzésről. Na mondom, ennek semmi értelme nincs, amit most adok magának. Ezzel az igazolással igazolom, hogy amit korábban leigazoltam, az igaz. Ez van rajta. Igazolom, hogy az igazolásban szereplő adatok az alkalmi munkavállalói könyvben történt adatokkal mindenben megegyeznek. Hát minek egyszer még egyszer igazolni, amit én egyszer már leigazoltam? Hogy én biztos, hogy nem hazudok a másik igazolásba. Ezt igazolom, hogy az igazolásom igaz. Isten nincs rászorulva arra, hogy ilyen újabb és újabb igazolásokat adjon ki neked. Mert kiadott egyet, nem levelet írt, a fiát adta érted. Az egy komoly dolog, ugye? Amikor a gyerekedet kéne odaadni. Komolyan gondolod, amit mondasz? Igen. Sokan mondják, ugye? Na bizonyítsd be. Hát Isten bebizonyított. Az ő egyszülött fiát adta azért, hogy vegyek halálosan komolyan, amit ő is halálosan komolyan vett, hogy megvan bocsánatva neked a bűnöd. Ez nem kérdés. Neked lehet, hogy az. Te Istennek kell. És nekünk sem az, akik ismerjük az ő kegyelmének mélységei. Ő kész a megbocsátásra. Kész arra, mert elkészítette számodra a megoldást, és ez nem egy vita téma, ez nem ma este dől el, a te üdvösséged készen van, az dől el ma, hogy kell-e ez neked vagy nem. Hogy megragadod ezt a kegyelmet vagy nem. Hogy el van készítve, ez biztos. És ezt Isten fényesen bizonyította, nem kell, hogy még egyszer bizonyítsa. És ez a kérdés, hogy elhiszed-e, hogy azért született meg, mint ahogy mondja az Aksimeon, hogy látták az én szemeim a te üdvösséget. Gondoljál, egy kicsi baba, hány kicsi baba van? Nem a feltámadt, a sepphelyes Úr Jézusról mondja ezt. Nem a Golgotán mondja az Úr Jézusról, mint a százados, aki már bizonyságot nyer. Hát ez valóban Isten fia, a római százados így. Ez erre a meggyőződésre jut. Az alapján, amit lát. A Szent Szellem által felismeri ez a kisbaba a Krisztus. Még akkor csak kisbaba volt. Látták az én szemeim a te üdvösségedet. És akkor most már békében bocsánatod el, Uram, a te szolgád. Úgy kell felismerjük a Krisztus hatalmát, istenségét, áldozatát, kegyelmét, ahogyan felismerte az az öreg Simeon ott a templomban. Mert egyébként semmi nem fog téged meggyőzni, de a Szent Szellem által meg kell. Aztán, hogyha arról beszéltem, hogy az Istennek a munkája, az isteni eseménysor megelőzi az ördögi eseménysor, akkor felmerült egy nagyon fontos etikai kérdés. Egy ilyen igazság érzetből fakadó kérdés. Hogyha az isteni eseménysor meg tudja időben előzni az ördögi eseménysor, akkor miért nem akadályozza meg, hogy ne is történjen ördögi eseménysor? Ha már Isten előtte jár a dolgoknak, és nem az események után kullog, hanem ő az, aki átlát mindent, és ő az, aki mindent elkészít, miért nem akadályozza meg, hogy a gonosz az kiteljesedésre jusson? Miért nem akadályozza meg a bajt? Nem tudok egy biztos választ adni erre nektek. Talán az lehet a válasz erre, hogy azért nem akadályozza meg Isten a bajt, mert akkor téged is meg kellett volna akadályozni, hogy egyáltalán a világra jössz. Mert néha egy nagy baj vagy. Istennek is, meg az embertársaknak, meg a szomszédodnak, meg a munkatársadnak, meg a gyerekednek, meg a szüleidnek, meg a házastársadnak. Egy nagy baj vagy. És talán, ha Isten kellett volna, hogy megelőzzön minden bajt, akkor talán jobb lett volna, hogy nem is kell semmihez. Na mondom, nem tudom bizonyosan a választ, hanem csak egyet tudok, hogy az Isten, aki nem akadályozza meg a bajt, ha nem is állítja le rögtön, de mindenképpen ad rá egy megoldást. Ez teljes bizonyossággal hirdetem nektek. Jönnek majd a bajok, és a Biblia az elejétől kezdve a végéig arról szól, hogy Isten népe, Isten szolgái, Isten gyermekei mindig bajba kerülnek. Az én életem is erről szól, 18 éve. Mindig bajba kerülnek. És mindig azt látom, hogy Isten elkészíti a megoldást, értitek? Amikor az ördög elindít egy esemény sort, fel kell fedeznem, hogy Isten már rég előttem jár. És ez olyan dicsőséges és felszabadító dolog. Olyan jó meglátni, igen Uram, itt voltál te, te vagy ez, te tőled van ez a dolog. És azért vittél be engem ebbe a nehézségbe, Uram, hogy felragyogtasd a te dicsőségedet. Itt vagyok, és használd a te dicsőségedet. És ragyogtass fel az én életemen keresztül. Állok rendelkezésedre. Olyan szép az, amikor a Szentírásban sok helyen olvasunk, megszólítja az Úr az ő szolgáját. És akkor így felelnek, imhol vagyok. Az egy óriási dolog, imhol vagyok. Olyan jó lenne, ha ma te is így felelnél, mikor az Úr megszólít. Te szolgám, beleviszlek téged most egy próbatételbe. Gyere, induljunk el, egy tűzbe, vízbe fogsz kerülni, de veled leszek. Imhol vagyok, Uram. Vagy azt mondja, ki akarlak hozni téged? Nem én vezettelek bele. Te mentél a saját kívánságaitól űzve, hajtva, belementél a tűzbe, vízbe, a gödörbe. Szeretnél te kijönni, de nem tudsz. Na gyere, akkor fogd meg a kezem, hogy kihúzlak téged. Imhol vagyok, Uram. Mondjak mindig neki, amikor hív, hogy imhol vagyok én. És akkor ő meg fog téged szabadítani. Mert ő egy szabadító. És az egész munkássága abból áll, hogy szabadít. Jönnek a bajok, hogy miért nem. Mondom, nem tudom a pontos választ, hogy vannak bajok, ezt tudom pontosan. De hogy Isten elkészítette a bajokra megoldást, ezt még annyira biztosan tudom, és hirdetem nektek, hogy van egy elkészített szabadítás Jézus Krisztusban, aki mindeneknek előtte volt. Bármi lett, ég, föld, bűn, lázadás, istentelenség, baj, Jézus Krisztus előre el volt készítve, hogy mindeneket orvosoljon. Ez egy óriási öröm üzenet. Ez egy nagy lehetősége a léleknek, a telelkednek is. Aztán hadd beszéljek még arról, hogy nem csupán megelőzi az isteni eseménysor, az ördögi eseménysor, hanem ez a kettő olykor metszi egymást. Vannak metszés pontok, amikor az isteni eseménysor átgázol az ördögi eseménysoron. Ezek csodálatos alkalmak. Félelmetesek, de csodálatosak. Aki ismeri az Eszter könyvét, azok tudják, hogy a gonosz Hámán az ő gyilkos indulatától vezéreltetve már eldöntötte a felesége barátai tanácsára, hogy Márdokeust, zsidó Márdokeust, aki őt nem volt hajlandó tisztességgel illetni, fel fogja akasztani. És megácsolt neki egy akasztófát. Ezen fog majd lógni ez a gonosz Márdokeus, gondolta ő. Tudjátok, hogy halt meg Hámán? Hogy ezen a fán ő volt. És itt volt az, amikor az ördögi eseménysornak egy eltervezett láncszemét áthágja az isteni eseménysor, átmetszi az isteni eseménysor, és megvan az az akasztófa, megtörténik az akasztás is, csak más van ott. Aztán olvastam ugye ezt az alapigét, mert olvashattam volna az egész Eszter könyvét, ahogy mondtam, de az alapigét azért is olvastam, mert a mai napnak a témája, leginkább ebben az igében köszönöm vissza, tükröződik, hogy Púrt az a sorsot vetette. Tehát ez a gonosz Hámán, ez hívta oda a varázslókat, a jógamestereket, a mit tudom én milyen asztrológusokat, tudósokat, és a maga kis vallása vagy elképzelése szerint jósoltak magának, jó sokáig egyébként. És sorsot vetettek. Mi lesz a sors? Hogy alakulnak a dolgok? És kijött egy kedvező állás. Egy évig tartott ez, gondoljátok el. Első hónaptól a 12. hónapig minden nap sorsot vetett. Jaj, de kár, hogy igaz. Az a kijelentés, amit én nem nagyon merek elhozni, nagyon ritkán hozom fel, hogy valaki, nem tudom melyik híres igemagyarázó mondta, az ördög nekünk semmiben nem példa, egy dologba példa, a szorgalmában és a kitartásában. Abba példa, lepipálja a hívőket. De kár, hogy igaz. Minden nap azon törekedett, azért jósoltatott, értitek, nem fáradt bele. Nem mondtam azt már, hogy figyeljetek ti, sorsvetők, unom már rizsát. Vagy elmegyek szabadságra. Minden nap. Nem volt szabadság. Sorsot vessetek, mi lesz a zsidókkal, mi lesz Márdokeussal, végezni akarok velük, pontosan akarom csinálni a dolgomat. Munkába jön. Itt az idő a sorsvetésre. A Púr, a zsidó Púrim ünnep innen jött. Vessünk sorsot, gyerünk munkába. A hívők hányszor vannak így? Jaj, most a Mózes könyve van a vezérfonálban. Zon száraz. Már megint Isten tisztelet, Biblia óra. Jaj, most nálam lesz még a sütit is, nekem kell megvenni. Mennyire vonszolod magad, mint egy mesztelen csiga az isteni dolgok iránt. De az ördög az nem vonszolta magát. Ott volt, topra készen, minden napon jósoltatott, és mentek az ördögi dolgok. Miért nem tudnak menni az isteni dolgok? Miért nem lehet nekünk buzgolkodni abban, amit az Úr az életre ad? Miért aktívabb a halál az életnél? Miért? Nem kéne ennek így lenni. Az élőknek kéne lepipálni a halottakat. Tehát ugye ez általában így szokott lenni. Akik a temetőben ott voltak, a vonatunk elrobogott mellettük, nincsenek itt, mert halottak. Hát a világ fiai a maguk nemében gyorsabban élnek, aktívabban élnek, mint ti. Össze kéne szedjük magunkat, és munkálkodni, buzgolkodni az Úrnak dolgában. Nem lehet akadály. Félretéve azért a megkörnyékező bűnt és minden akadály. Kitartással fussuk meg az előttünk levő, nem kirándulást, küzdő teret, ahol sérüléseket fogsz szerezni, ahol te is fogsz okozni sérüléseket. Okoz minél többet ezzel a karddal, ami az én kezemben is van. Kijött a sors, 12. hónap, 13-án, akkor kell lemészárolni a zsidókat. Hogy azt a csillagok állása olyan, vagy a király szíve, vagy a helytartók akkor jönnek össze, vagy ki tudja, milyen oka volt ennek, kijött a megfelelő időpont, akkor fogunk végezni a zsidókkal, és kiment a levél, gondoljátok el, kiment már a levél, hogy meg kell őket ölni, parancsba volt adva. És végül az áldott metszéspont ezen a napon beköszönt, és azon a napon végül is a zsidók győzhették le az ő ellenségeiket. Pontosan a fordítottja történt. Pontosan. Mert a drága, kegyelmi eseménysor metszette az ördögi eseménysor. Áldott legyen érte az Isten, hogy ez a te életedben is így van. Hogy valamit eltervezel, valami Isten nélküli gondolatot, utazást, munkahelyet, házasságot, akármit. És egyszer csak Isten metszi azt a dolgot, és éppen az ellenkezőjére fordul. Tudjátok, egy ilyen metszéspont volt a Golgota. Ahol Jézus meghalt érte. Volt egy ördögi építkezés. Figyeljétek meg majd Júdásnak a történetét. Az evangéliumból össze lehet szedni, hogy mi zajlódott le az ő szívében, ez egy folyamat. Először csak lopkodott a pénztárból, ő volt a pénztáros. Milyen érdekes, hogy Jézus hagyta, pedig biztos látta, vagy tudott róla, és mégis hagyta, hogy lopkodjál csak. Az neked a bizonyságtétel helye. Mert amikor nem lopsz, akkor bebizonyítod, hogy azt teszed, amit egyébként nem akarnál, mert magadat meg
tartoz. Isten nem úgy fog segíteni, hogy elveszi majd a kísértés helyeit, hát ezért tette oda az édenkertbe a jó és rossz tudásának a fáját. Hanem megszabadít attól, hogy te kényszerítve érezzed magadat, hogy végezz. Maradjon csak ott az a pénztár, és amelyik napon nem nyúl bele Júdás, Istené a dicsőség. De belenyúlt, elkezdett lopkodni. Egy pici bűn, csak egy pár forint. Lehet, hogy csak nyalókát vett rajta, vagy porcukrot, vagy egy kávét, ha éppen megszomjazott, vagy fáradt volt. Egy kicsi dolog történt. Mi követi az ilyen kicsi bűnöket? Belesúgta a fülébe, hogy árulja el Jézus. Már szól, már van kommunikáció. Addig csak egy kicsi indítatás van, és a bűn kiteljesed, elkezd kiteljesedni, a kívánság megfogalma bűn szül, a bűn kiteljesedve halál. Nem, ez mindannyiunkra így jellemző. Aki a bűn cselekszi, azon elkezd uralkodni. Aki kikapálja, az tisztán tartja kertét. Mert nőni fog sajnos, de ki lehet kapálni? Júdás nem kikapálta, öntözgette. Előbb 100 forintot lopott el, majd 1000-et. Előbb egy nyalókát vett, majd 2-t. És jött a sugdosás, jött az ördögi kommunikáció, és nem tudott szabadulni a gondolattól. Egy ilyen vagy olyan okból nem tudjuk az okot, a filmek szeretnék ezt leírni, hogy miért árult el Júdás az Úr Jézus. Így konkrétan nem tudhatjuk, csak találgatunk. A lényeg, hogy az ördög belesúgta a szívébe, és amikor már kialakult ez a kommunikáció az ördöggel, a végén azt olvassuk, hogy az ördög belement Júdásnak a szívébe. És innentől kezdve kész, le volt győzve. Tehát volt egy ilyen ördögi folyamat. Jézus eltenni lábalól, és te leszel a szolgám, aki a bűnt követed el. Itt is lehet közöttünk vannak olyanok, akiket az ördög fel akar használni az ő szolgálatában. Mert fel tudja, mert lehetőséget adnak neki el. Mert bűnben vannak, benne vannak a bűnben. Más dolog bűnbe elbukni, és megvallani, és világosságra jönni, és más a sötétségben lenni. Majd az ördög fog téged aktivizálni, és fog felkérni a szolgálatra, hogy cselekedjél neki. És elindult az Úr Jézus félretétele az útból, és a terv sikerül, és viszik oda a Golgotára, és megfeszítik a drága megváltót egy olyan helyen, amely Isten győzelmének a helye lett. Mert nem ő pusztult el, tudod? Hanem Isten a mi bűneinket vetette rá. És ez az isteni esemény sor, ami metzi ott azt a gonosz, gyilkos indulatot, hogy nem ő halt meg csupán, hanem magával rántotta a halálba a te semmire kellő, nyomorult és istentelen életedet. Ez történt a Golgotán. És ő vele együtt meghaltunk mi. Halleluja! Ott van az én halálom. Jézus Krisztusban én haltam meg, az istentelenségem, a káromkodásom, a paráznaságom, a hazugságaim, az anyagiasságom, az öndicsőítésem, ott halt meg Krisztussal a Golgotán. Olyan csodálatos az, nem úgy történt, hogy az ördög elképzelte. Nem Isten fiának az elveszítésének helye lett a Golgota, hanem Isten fiainak a szülőszobája. Ahol leteszem az én mocskos bűneimet, ahol járulhatok a kegyelem királyi székéhez, ahol megtisztulhatok önmagamtól, mikor már magamnak is elegem van magamból, mert ha elegem van a feleségemtől, elválok tőle. De ha magamból van elegem, mit csinálok? Vonat alá ugrok, levágja a fejemet a nyakamtól, de utána, mert van utána folytatás, megint együtt folytatjuk önmagammal a dolgot. Hát ez nem egy megoldás, van ennél sokkal. A Golgotánál lehet megszabadulni, amit ó emberünk, ő vele együtt, 2000 évvel ezelőtt megfeszítetett. És azt mondja az Úr Jézus, amikor meghal előtte, hogy elvégeztetett. Ez megtörtént. Ez egy befejezett dolog, ez egy befejezett múlt idő. Magyarban nincs ilyen, de akik angolul vagy más nyelveken tudnak, azok tudják, hogy a múlt is le van zárva. Ez egy totálisan be van fejezve, már következménye sincs olyan értelemben, hogy egyszer meghalt és megigazított bennünket. Ezt nem kell folytatni, ez kész van. Milyen csodálatos, áldott metszés pontja ez. Az ördögi terv és az isteni terv. és Isten átgázolt az ördögi tervet, és megdicsőítette az ő fiát, és bennünket is azon a drága helyen.
Befejezésül hadd mondjak el egy törvényszerűséget, egy szellemi törvényszerűséget. Egy olyan alapelvet, amiről reggel beszéltem nektek, bár ez talán egy kicsit hosszabb lefolyású, de ez egy olyan törvény, mint ahogy ha ledobnám ezt a pohár vizet, most nem akarom, csak iszok belőle, akkor nem felfele hullana, hanem lefele esne. Ez egy olyan szellemi törvényszerűség. Jön a baj, a támadás, az istentelen erő összefognak, és meg akarják folytani az életedet, a lelkedet, a hitet. Hát azt mondta az Úr Jézus, hogy erre számíthattok. Üldözések is lesznek. Szellemi szorongattatás, testi szorongattatás, kiretesztenek, megbélyegeznek titeket, hazugságokat mondanak rólatok. Hát ez megvan írva. Milyen jó, hogy beteljesedik rajtunk, ugye? Mert rólunk írja meg az Úr. És azt látjuk az Eszternek a könyvében, hogy a baj elhárul. Baj elhárul. Szeretném mondani, hogy ez a hívő ember életében az igazi baj. A délelőtt szó volt arról, hogy Pál apostol imádkozik. Uram, vedd el tőlem ezt a szenvedést, a tövist, a sátán angyalát. Vedd el én tőlem, mert nem jó ez nekem. De nem az volt az igazi baj, hogy ő neki a sátán gyötörte a testét. Az volt az igazi baj, hogy felfuvalkodott. Vagy kezdett volna felfuvalkodni. A kijelentések nagysága miatt, hogy fel ne fuvalkodjam. Na, az Úr elhárította azt a bajt. Hát egy másik bajjal éppen. De az igazi baj elhárul, és végül minden baj elhárul. Ez a második dolog. A harmadik lépés, hogy a baj arra fog rászakadni, aki az Isten gyermekét akarta. Félretenni az Úr útból, bemocskolni, elpusztítani, kinyírni, kivégezni, és látni se több. Arra fog visszaszállni a baj. Ez egy szellemi törvényszerűség, ez így lesz. És a negyedik dolog, hogy akik megtámadott ez a baj, megtámadtak az ördögi erők, azokat Isten megvigasztalja, megjutalmazza és meggazdagítja. Ez így van, ez nem lesz másképp. És amikor ér téged a baj, érnek a támadások, akkor tudd meg, hogy el fog hárulni valamikor, hogy rászakad arra, aki okozta a bajt, és hogy téged az Isten felettébb meg fog jutalmazni, mint hogy egyáltalán megérdemelnéd. Ez az Eszter könyvéből kiderült, és ez pontosan így történt. Aki okozta a bajt, aki fel akarta másikat akasztani, azt akasztották a saját akasztófájára. És akiket bántani akartak, azok királynők lettek, meg azok győzték le az ellenséget, és a Márdokeus lett a Hámánnak a helyettese, utána ő következett, és Márdokeus megkapta a Hámán házát, Eszter királynő, de Eszter odaadta Márdokeusnak, és minden ugyanúgy történt, ahogy én elmentem ezt a folyamatot. De ír még erről Isten igéje tömörebben, rövidebben is, a második Tesszalonikai levél első részében, ezt szeretném zárásként elolvasni, hogy ez maradjon meg bennünk, és ez bátorítson bennünket akkor, amikor különféle támadások, szorongattatások érnek bennünket. A második Tesszalonikai levél első része, 6. versétől olvasom a 10. verséig Isten igéjét. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal, mi velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival, mert legkésőbb akkor. Valaminek nem itt lesz a földön a lezárulása, a jutalma, az igazságszolgáltatás. De Isten azt mondta, lesz egy igazságszolgáltatás. Nagyon várom ezt a napot, ezért is. És ha itt a földön késik, ez neki joga, de megígérte, hogy nem fog örökre elkésni, és elhozza az igazság napját. Legkésőbb akkor, Megjelenik az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, aki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Isten, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának, akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Amikor eljön majd, hogy megdicsőítessék az ő szenteiben, és csodáltassék mind azokban, akik hisznek, mivel hogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt nálatok, ama napon. Ama napon. Isten igéje nagyon sok dolgot átutal ama nap hatáskörébe, amikor megjelenik az igaz vére. És ezt az első gyülekezetek nagyon tudták, és az első gyülekezetek nagyon mondták, hogy az Úr közel, jövel Uram Jézus, ezt ők nagyon-nagyon várták. Még az ő életükbe várták. És ahogy telnek a hívő évek az én fejem felett is, egyre jobban várom a magam. És ezeket a bajokat elszenvedem, és tudom, hogy Isten megoldást fog adni, mert a sorsom az ő kezében van, és az én szabadításomat ő elvégezte. És meg fogom kapni azt, amit ő nekem megígér. Nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert az ígérte meg, aki mindent meg tud cselekedni, de hazudni nem képes. Erre nincs hatalma, hogy hazudjon. Az igazmondó Isten megígérte nekem, és át fogom venni a manapon. És olyan jó bízni ebben az igazmondó Istenben. Olyan jó a sorsunkat őre járni. És az ördög vetheti a sorsot, meg profétálhat mindenféle ostobaságot, meg kieszelhet mindenféle tervet, de amit ás abba a gödörbe, ő fog beleesni. És te pedig meg fogsz szabadulni, ha összekötöd vele a sorsodat. És ennek a lehetősége van ma is. Aki összeköti 10 éve, 20 éve, kösse össze ma újból. És aki még soha nem kötötte össze az életét Jézus Krisztussal, kösse össze ma. Mert áldott sorsa lesz. Mert áldott jövője lesz, azt mondja a 37-es Zsoltár 37-es vers. A jövendő a béke emberé. Ilyen ígéreteink vannak. Na hát, olvassátok el az Eszter könyvét. Lássátok meg belőle, hogy noha nem mondja ki, de ott van az eseményekben Isten dicsősége. És ha úgy fordul esetleg a ti életetekben, hogy nem kell róla beszélni, vagy nem lehet róla beszélni, a cselekedeteitekben tükröződjék Isten szabadító hatalma. Szeretném, hogyha felelnénk Isten megszólító üzenetére, és imádkoznánk most, és elcsendesednénk az Úr színe előtt, és kinek-kinek, amint az Úr a szívére helyezte az üzenetet megszólítását, felelnénk. És örülnék, ha lennének minél többen olyanok, akik ezt hangosan is felvállalják, de arra kérlek mindenkit, hogy legalább némán a szívükben őszintén igazán annak az Istennek, aki megszólította őket, mondjanak valamit, és ők is szólítsák meg a sereget urát, aki most közben jár érettünk, és meg akar minket váltani, és meg akar minket erősíteni. Így imádkozzunk, így csendesedjünk el.